Voltak olyan időszakok az életedben, amikor azt mondtad, hogy te több vagy, mint amit gondolsz magadról?
Mindig ezt szoktam mondani, hogy szerintem nincsen ilyen, hogy jó vezető vagy rossz vezető, mint hogy nincsen jó edző vagy rossz edző, és nincsen jó coach vagy rossz coach sem. Sikeres van. Tehát olyan van, akinek azt lehet mondani, hogy amit csinált, annak van eredmény. És akkor itt jön a legnagyobb kulcskérdés, hogy mi történik akkor, ha te nagyon eredményes vagy, de közben te magad nem vagy boldog. Németországban már a nem tudom hanyadik sorozatban, a tényleg nagyon sok pénzért dolgoztam, megismertek az utcán, vagy a kisvárosban, Magyarországon főszereplő voltam, 3,5 millió ember, nem tudtam belépni az ország, hogy a határőrök ne ismerek meg már. Engem az érdekelt, hogy oké, de hogy érzem magam este, amikor nem ismer meg senki, amikor én egyedül vagyok magam. Azt éreztem, hogy hú, azért még valamit van. Valamit én még tudnék csinálni, és elkezdtem érezni azt, amit nagyon nehéz volt kimondani, és akkor itt van a bátorság egyébként a történetben, tehát a you are more az a bátorságról is szó, mert akkor azt mondtam magamnak, hogy oké, érzem én, hogy valami nem stimmel, de hú, hogy fogom ezt most beadni a feleségemnek, hogy én holnaptól nem vagyok színész. Azt éreztem, hogy menni kell. Érted? És akkor így lett a menedzsment. És amikor a menedzsmentben azt éreztem, hogy ez most már nem az, amire én gondolok, ez az érték, saját érték szemléletemmel ütközik minden olyannal, amiről én azt gondolom a világon, hogy fontos, és már nem én számítok, hanem a külső hatások voltak csak. Azt mondtam, hogy ebből menni kell megint csak. Na, ahhoz kellett aztán az igazi bátorság tényleg, hogy kiugrani a szágoldó repülőből, megfogni a 3 gyereket, meg a feleségem kezét, és eltörnyő nélkül, és azt mondja, hogy oké, egy teljesen új életet kezdeni. De abban is az volt benne, hogy éreztem, hogy valami még van bennem, amit mindenképp érdemes kipróbálni. És amit én megpróbálok, talán az élettapasztalatommal, meg bölcsességgel remélem, de ezzel a gondolatmenettel átadni az az, hogy nyugi. Tehát, hogy van időnk az életben nagyon sok mindenre, ki kell várni, nagyon sok mindent kell tenni ezért, tehát a dolgok nem jönnek véletlenül, ez biztos, de a görcsösséget azt el kell engedni.
Szerinted mitől lesz egy vezető karizmatikus?
Karizma alatt magamnak én ezt úgy fordítottam le, hogy valami kisugárzás, vagy valami van benned, valami kisugárzás, aminek egy pozitív hatása van másokra, amit mások szívesen vesznek, amit mások elfogadnak, amit esetleg mások keresnek. És amúgy, ha erről beszélek, akkor nyilván egy attitűdről beszélek, azt gondolom, hogy azok az emberek karizmatikusak a napvégén, akiknek pozitív a szemléletük, akiknek pozitív energiakibocsátások, mert másokra nagyon jól hatnak, ez az egyik. És hatozzak be valamit a tartalom. Nagyon fontosnak tartom. Én azt gondolom, és most ez az egész tanácsadói szakma példámban én működöm, rettenetesen tele lett. Na, tehát valljuk be, ebben nem látok problémát, és aztán úgyis szelektálódik az egész. Viszont azt tartom nagyon-nagyon-nagyon szomorúnak, hogyha valakik úgy próbálnak ebben a szakmában érvényesülni, hogy nincsen igazi tartalma. És most gondolok itt emberi tartalomra, elsősorban egyébként, és gondolok nyilván valami intellektuális tartalomra, tehát hogyha ezt a kettőt nem tudják összefogni, hanem kopiznak, hogyha másokat próbálnak állandóan behozni. Tehát ezt érzi az ember, és egy nagyon technokrata szemlélet alakult ki egyébként a coachingban is, ami igazából a technikai részét helyezi hangsúlyba, és ezt én egy végtelen, ha akár úgy tetszik, káros dolognak is tartom. Tehát a karizma számomra egyenlő valahogy tartalom.
Szerinted mi alapján érdemes coachot választani magunknak?
Nagyon fontos, hogy a kémia stimmeljen, tehát ez egyik legfontosabb. Tehát le kell ülni, találkozni vele személyesen. Meg kell érezni, tudunk egyáltalán együtt gondolkodni. Nagyon fontos az, hogy az a probléma, amivel én megyek, az ő számára egyáltalán megközelíthető-e, érthető-e. Ha nem egy szakmai segítséget kérek csak, hanem azt gondolom, hogy nekem támogatói segítség kell, ez egy nagyon nagy különbség. Ugye szakmai segítség egy orvos nincs melletted, amikor te gyógyulsz. Vagy neked egy szakmai támogatást, és utána elengedte, visszamész, mutatod a leleteidet, örül, ha lemennek az értékek, ha károsak voltak, de egy coach nem, egy coachnak, és ez az én működésemnek az alapja, hogy én azért válok kevés embert, mert én 100%-kal mellettük vagyok. Én igazából visszatérnék egyébként az edzőszóhoz. Tehát én nem is szeretem ezt a coach kifejezést, nem is tartom magamat ebben az értelemben egy ilyen coachnak, hanem egy ilyen edző, támogató, ott vagyok mellette, nem segítő. Ez megint sokan meglepődnek, amikor ezt mondom, ha te valakinek segítesz, gondolj be, amikor a villamos oda mész, és nagymamának mondta, hogy nem segítsek, akkor átvettem a felelősséget tőle. Általában akkor segítő. Én nem akarok segíteni senkinek. Én azt akarom, hogy ő maga rájöjjön arra, hogy megvan benne az erő, you are more, és nekem a feladatom az, hogy triggerelni tudjon, megtaláljon benne azokat a pontokat, ahol ez kinyílik. Olyan embert kell találjak, akinek elhiszem azt, hogy minden pillanatban támogatni fog, és ott lesz mellettem, és mindig fogja tudni, és talán ez a legfontosabb, hogy mire van szüksége.
Miben más mondjuk egy sportoló, mint egy felsővezető, és őket hogyan tudod támogatni?
Az, hogy hogyan áll a feladathoz, mint sportoló, nyilvánvalóan más, mint egy vezetőnél. Egy sportoló az ki van téve a külvilág sportágnak, hogyha úgy tetszik, főleg olyan sportágakban működik, amit sokan néznek. Tehát ő azért csinálja ezt, mert benne egy olyan igényesség van, egy olyan belső ösztönző rendszer, ami egész egyszerűen eredményt akar. Akkor is, hogyha fáj. Borzasztó sok lemondás, borzasztó sok veszély. Mit mond a külvilág? Milyen cikkek jelennek meg róluk? Szóval itt nagyon sok minden hatás ér egy sportolót, ami egy vezető ilyen szempontból, amivel nem találkozik, ez az egyik. A másik, hogy naponta mérik az eredményét időre, kilóra, vagy épp amire kell, értette? Vagy gólra. De egy nagyon mérhető közegben működsz, ahol nincs mellébeszélés. A vezetésben azért nagyon sok mellébeszélés van. A sportban nincs ilyen. Tehát ott vagy eltaláltam, vagy nem. És ezért ez nekem nagyon tetszik, hogy velük úgy lehet dolgozni, hogy ugye van a csapat, akikkel dolgozni, minden hétvégén látom, hogy van eredmény. És egy vezetőnél ezt azért nehéz megítélni. Ez az egyik. A másik, ami viszont nehezebb, hogy a sportolóknak nyilvánvalóan a beállítottság a bizonyos feladatokhoz, hogy úgy tetszik, kicsit ilyen belső munkához, más, mint a vezetőknek, akik már a saját bőrén érzi, mint egy 45 éves, ezeknek is szüksége van mindenféle, például meditációra, meg ilyen dolgokra. Egy fiatal sportoló 20-22 éve szétcsattan az erőtől, menni akar, nyerni akar, tehát nagyon sok idő, mire ráveszem arra, hogy megértse azt, hogy pont akkor fogsz többet elérni, ha lenyugodtál. És ebből a nyugalomból indítasz.
Te mit teszel a személyes jólléted, egészséged érdekében?
Ezt egy nagyon fontosnak tartom, ez az egyik alap filozófiám, hogyha úgy tetszik, hogy az az ember ne álljon ki, aki nem tudja garantálni azt, hogy amiről beszél, az igaz. Tehát, hogy ezt ő meg tudta csinálni. Tudom, hogy a boldogság nem semmi más, mint az agyi koherencia, hogy éppen minden úgy, tehát megvan benne ez az állandósult jó állapot, és ezt fizikailag is fönn kell tudni tartani. Nagyon sokat segített, amikor megismertem a meditációt például. Ez egyébként segített abban, hogy a felső vezetői létet túléljen, meg kell ne higgyük azt, hogy acélból vagyunk, nem vagyunk. Nagyon gyengék vagyunk, és kellenek dolgok, amiket nem csak a szép ruha, amit fölveszünk, hanem léleknek kell egy csomó támogatás. És ez a támogatás, ez például a legerősebb, amit tudok adni, ez a légzés. Ezek agyi folyamatok, ez nem ezotéria, ez már bizonyított tudomány. Tehát magyarul, hogyha ezt én megértem, elkezdek ezzel foglalkozni, akkor azt veszem észre, hogy mint ahogy a bátorság, mint egy izom edzhető, nagyon sok minden edzhető a belső működésünkben, ez is edzhető, magyarul minél jobban foglalkozom ennek, annál kevesebb időt fog ez előbb-utóbb igénybe venni. Tehát akkor már két perc alatt tudok olyan állapotba kerülni, hogy mind agyilag, mind lelkileg, mind fizikailag jó állapotban vagyok. Ebben a mai világban akkor mindenki elmondhatja azt, hogy olyan szinten bizonytalan minden körülöttünk, változnak a dolgok, és annyira nem tudjuk, hogy ebből mi lesz. Itt azt érzékelem, hogy sok ember azért nincsen rendben, mert azt gondolja, hogy a környezet meghatározza az ő lelki állapotát. A környezet nyilvánvalóan hatással van ránk, de senki ne higgye azt, hogy a környezet meghatározza a lelkiállapotát. Semmi nem határ. Csak az ő tudata, csak az ő fókusz határozza meg ezt. Tehát magyarul, hogyha nekem rossz a fókuszom, akkor nyilvánvalóan beengedek mindent, és abban a pillanatban ez rám telepszik. Ha nekem jó a fókuszom, és ez, amiről beszélünk most a stabilitáson, akkor meg tudom találni azokat a védekező mechanizmusokat, hogy jön valami, de ezt én pontosan fogom tudni, hogy mi a helyes, hogyan tudom kivédeni, mint a közös. Tehát nekem ez például nagyon sokat segít.
Mit gondolsz arról, hogy azért lehetnek olyan részek a Földön, ahol könnyebb adott esetben stabilnak maradni, és ahol nehezebb?
De minél közelebb vagy az igazsághoz, annál inkább stabil leszek. Mi az igazság? Az igazság az az, ami meghatározza az életünket, ez pedig a természet. Igazság az, mert az létező, azt látom, az itt van körülöttem, az abból lettünk. Minden olyan nép, akinek a természet közelisége, a hite abban megvan, hogy én tudok táplálkozni, például egy erdőmbeni sétálból. Tehát aki nagyon egyszerű, és most ez a dolog lényeg, hogy az igazság abban, hogy nagyon egyszerű dolgoknak is örülni tudok, azok az országok, ahol ez a mentalitás érvényesül, ott az embereknek könnyebb dolga van, mint az olyan országokban, ahol hagyják egymástól a saját tudatukat meghatározni, befolyásolni, eltéríteni, hogyha úgy tetszik, egy megfelelő irányból, és ahol nagyon keveset vannak kapcsolatban saját magukkal és a környezetükkel. Most a magyaroknak van egy beállítottsága például, és erről szívesen beszélek mindig. Ha a globális kontextusba helyezem, akkor egyetlen dolgot tudok rá mondani, hogy szerintem mi az, ami abszolút tévedés, és ami nagyon rossz irányba viszi a magyaroknak hát tulajdonképpen a sorsát meghatározza, az pedig, hogy állandóan mindig magukon kívül keresik a bűnöst, ez egyik, a másik pedig, hogy a megoldást is. Közben a megoldást azt nem tudom senki másban, csak saját magamtól elvárni. Én most ebben a pillanatban egyébként ugyanazokat a mondatokat hallom a németektől, az osztrákoktól, a spanyoloktól, ahol élek, a svédektől. Ugyanazt hallom, mint Magyarországon, de a reflexek mások. Nincsenek egyedül a magyarok a saját problémáikkal. Amivel egyedülben lehetnek és maradhatnak, aztán az, hogy nem akarják felfedezni saját magukban a felelősséget.
Neked mi a küldetésed, Péter?
Én energiát szeretnék közvetíteni. Tehát engem végre idegesít, hogyha azt látom, hogy emberek nem adják ki az energiát magukból. Érted? Hogyha ilyen low energy szinten élnek, mert azt gondolom, hogy ha semmit nem tudunk az életbe befolyásolni, érted? De tényleg, ha minden ömlik ránk, és már így és nem tudok mit csinálni, de az energia szinten, mire én vagyok a felelős. Hogyha a legnagyobb erővel jön felém valami, hogyha ezt én pontosan tudom, hogy hogyan tudom ezt az energiát magam javára használni, akkor a végén én nyerni fogok. Ha én tehetetlenül állok ott, és hagyjam, hogy jöjjön jobbról, balról a pofon, akkor a nap végén én el fogok esni. Erre van nagyon nagy szükség az embereknek, és ennek megvannak a megfelelő technikái, ezeket lehet módosítani tényleg egyszerűen, és nem kell attól félni, hogy nagyon mélyre kell ásni, és hogy nem tudom, mit kell neki csinálni ahhoz, hogy nem. Ezt egész egyszer meg kell érezni, ezek az ízét, és el kell kezdeni csinálni.
Manapság kócsokkal már Dunát lehet rekeszteni, és szerintem viszonylag kevés az, aki igazán kiemelkedő közülük. Malcsiner Péter számomra egy ilyen személyiség, egy ilyen szakember. Különösen tetszenek a szókimondó és egyszerre inspiráló gondolatai, és az is nagyon tetszik, hogy nemzetközi rálátása van a teljes szakmára, és a magyarok gondolkodásmódjára is, ami szintén húsba vágó volt szerintem ebben a részletben is. Ha a teljes epizódot meghallgatnád, akkor keresd a leírásban a linket, és ha még nem iratkoztál föl a Karizma Podcastre azon a platformon, ahol most hallgatod, akkor kérlek, hogy tedd ezt meg. Köszönöm szépen!